Most inkább az jobb lenne a főrendben, jó? Most már. Akkor folytassuk a második korintusi levél tanulmányozását. Most a 11. fejezet következik, ebből az első 15 verset szeretném felolvasni. Én a református újfordításból olvasom az igét. Tehát 2 Korintus 11, 1-től 15-ig. Bár csak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alávaló a legfőbb apostoloknál. Ha iskolázatlan vagyok is az ékes szólásban, az ismeretben nem, különben is nyíltan álltunk előttetek minden tekintetben. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük nálatok végző szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Macedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetek legyek, minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni fogok. A Krisztus bennem lévő igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Achaia vidékén sem fognak megfosztani. Miért? Mert nem szeretlek titeket. Isten jól tudja azt. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. Mert az ilyenek állapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat, nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. A mai kis résznek azt a címet adtam, hogy Pálapostól voltának igazolása és az állapostoloknak a leleplezése. Azt gondolom, hogy megint egy olyan részhez érkeztünk, ami talán a mai gyülekezeti életünkben, mindennapjainkban talán nem olyan kérdés, ami sűrűn előkerül, de valahol ez a 10. és a 13. részig terjedő rész a második korintusi levélnek, nem beszélve az első korintusi levélről is, ugye, ami között már volt egy látogatása is Korintusban, újra és újra egy súlyos kérdés kerül előtérbe, hogy Pál apostol egyáltalán apostol-e, és hát ezzel kapcsolatos kérdéskörök. Röviden a 10. részről szeretnék egy-két gondolatot elmondani, hogy Pál apostol ugye már ott elkezdődött, hogy támadás érte. Ott például az első versben olvastuk, hogy szemtől szembe ugye ő alázatos, de távol létében meg erélyes, ezzel vádolták. Aztán azzal szembe kellett nézni, hogy ő szerintük Pál test szerint élt. Nem tudjuk konkrétan, hogy mivel kapcsolatban értették ezt, és úgy gondolom, hogy érdemes újra megemlíteni, hogy ez a levelezés egy olyan nagyon jó barátságot, nagyon jó kapcsolatot tükröz, mert fél mondatokat mond Pál apostol, hivatkozik olyanra, amiről már régebben beszéltek, amit mások mondtak, és nem tudjuk, hogy miről van szó pontosan, csak úgy sejtjük. Tehát olyan sejtelme ez az egész dolog, és van ebben egy kicsit olyan izgalmas is, amikor olvassuk, hogy egy gyülekezet és az ő alapítója között van egy levelezés, amivel legyünk őszinték, sok mindent nem értünk, nem teológiailag csupán, hanem nem tudjuk, hogy pontosan egy-egy mondat mögött mik húzódnak, milyen fájdalmak, félreértések, vagy egyéb gondolatok. Vagy itt van például a 10. vers, hogy olyanokat mondanak neki, lehet, hogy ezt gúnyosan mondta, de valószínűleg elismerte, hogy ez a vélemény igaz ő róla, ahogy ezt kimondták, nem biztos, hogy abszolút értékben. Azt mondják róla, hogy levelei súlyosak, jelenléte erőtlen, beszéde szánalmas. Hát ezek után nem is tudom, hogy tudott fölállni, szolgálni egy gyülekezetben. És néhány fontos tanítást, ami ott elhangzott, abból szeretnék csak kiemelni, mert valahol áthúzódik ez mind a korintusi levélen, mindezek a tanítások valamilyen átfedéssel. Azt mondja Pál apostol például a 4. versben, hogy a mi hívő embernek a hadakozásai nem hústestiek. Tehát igazából, ha ki Isten szerint akar idézőjelben hadakozni, az Isten igéjének a kardjával akar élni, akkor nem lehet hústesti, nem lehet lenéző, nem lehet ironikus, nem lehet gúnyolódó, és azért mi férfiak főleg gondoljunk bele, hogy hogyan szoktunk mi vitatkozni, meg milyen eszközeink vannak, de Pál apostol azt mondja, hogy az Isten iránti hűséges embernek a hadakozása, vitézkedése nem hústesti. Aztán mond egy olyan gondolatot a 5. vers B részében, ugye, hogy a hívő ember minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre ejt fogjul. Tehát arról van szó, hogy nem csak a látszat, amit én teszek, hanem azok a gondolatok, amik előkerülnek az én fejemben, hívő ember fejében, gondolatában, azt mondja, hogy fogjuk kell ejteni. Ez nem úgy van, hogy mitán hívő emberek vagyunk, Jézus Krisztus bennünk lakozik, ezért mi, hogy így mondjam, egy dicsőséges gondolkodásmódban is élünk. Megváltatlan testben és megváltott lélekben élünk, és ez a kettő valahol, míg oda nem kerülünk az Úrhoz, ezek szemben állnak egymással. És ezért nagyon oda kell figyelni, és ezt tanácsolja Pál apostol, ugye a korintusi gyülekezetnek is. Aztán mond a 17. versben egy olyat, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy gyakoroljuk, hogy aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Mert előbb vagy utóbb azt gondoljuk, hogy mi tettünk valamit olyat az Úrnak, ami elismerésre méltó. Ugye van a Bojki Lászlónak ez a már ismert könyve, hogy ez a Kalmár szellem, a másik alcím nem jut eszembe, vagy a másik félmondat. Kegyelem és Kalmár szellem, hogy az ember azt gondolja, hogy ha már én odaadtam az életemet az Úrnak, én a bűneimet megbántam, én már idézelve egy rendes ember vagyok, akkor már egy kicsit adok-kapok. Adtam én ezt, és én bizonyára kapok valamit. Én miután hívő ember vagyok, Isten majd megvéd. De hát az ige erről nem tesz tanú bizonyságot. Olyan értemben, hogy ez minden esetben meg fog történni. Aztán a 11. vagy 18. versben beszél arról, ami egy kicsit nehezen értelmezhető, de azért valahogy le lehet fordítani, hogy a hívő ember nem ajánlja magát, hanem az Úr. Leegyszerűsítve, ez úgy gondolom, hogy mielőtt bárki Isten országában vállal munkát, legyen meggyőződve arról, hogy őt az Isten indítja. Nem azért, mert a szomszéd csinálja, nem azért, mert már annyira mondta valaki az asztaltól, hogy testvérek, most már írú burgum, de hát csinálja meg valaki, hanem akkor, amikor az Istennek teszem, akkor igazán jó és Isten szerint való. Na és itt folytatódik a védekezése ugye Pál apostolnak, és ugye nem csak félti a gyülekezetet, hanem egyben az egész a vers, vagy a rész elején már kiderül, hogy ez a védekezésének nem az önigazolás csupán a célja, hanem azért, mert őt Isten helyezte abba a gyülekezetbe atyaként, ugye ezt olvassuk valamelyik levélben, hogy nem sok atyátok, de ő az, mert ő alapította azt a gyülekezetet, az ő evangéliumának a hirdetése folyamán jött létre ez a gyülekezet, de valahol, minthogyha ez a Korintus olyan különleges gyülekezet lett volna, minthogyha mindig fúrták volna, hogy így mondjam, Pál apostolt, és ezt kell mindig magyaráznia neki, hogy ő olyan apostol, mint Péter vagy János, és ez nagyon nehéz, hogyha ezt valaki nem ismeri el, de ennek célja van. Ő azért mondja, hogy higgyék el, hogy amit ő kijelentéstként kap Istentől, az Istennek a szava. És ugye ezt az apostoli titulus adja meg igazából, abban a korban. És ugye majd beszélgetünk, vagy lesz szó arról, hogy a szó, az isteni szó kinek a szájába adatik, ott nem mindegy, hogy honnan veszik az autoritást, honnan veszik a tekintét azok az emberek, akiknek csak az Ószövetség van a kezükben, ha egyáltalán a kezükben van. Ugye első részt, ugye két dolog között örlődik az apostol, hogy az ő hitelességének és az apostolságának a valódiságát ugye támadják, a másik oldalról pedig, hogy állapostolok tanítanak a gyülekezetben. Előjáróban annyit, hogy nagyon megdöbbentő, és minden kornak talán egy nagy kérdőjel az, hogyha ilyen dolgok voltak a gyülekezetben, miért nem tett rendet Pál apostol? Itt nem olvasunk semmiről, hogy nagy gyülekezeti vezetők üljetek össze, és akkor beszéljetek ezzel az állapostolokkal, és ezt meg ezt kell vele csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell csinálni semmit, csak azt akarom mondani, hogy mennyire kényes téma ez, hogy milyen tanítás folyik egy gyülekezetben, és az valamilyen gondot okoz-e a testvériségnek. Hát ott a testvériségnek úgy látszik nem okozott nagy gondot, de Pál apostolnak igen, mert nagyon messzire vitte volna őket, ha ebben maradnak, a Krisztustól való egyenességtől. Aztán ugye Pál nem mint ember, hanem mint Istennek az eszköze mondja azt, hogy féltő szeretettel fordul a gyülekezet felé, mert látja, hogy nem jó irányba haladnak. És ráadásul egy nagyon nehéz példát hoz, ugye Évához hasonlítja a gyülekezetet, és az állapostolok pedig az a sátán, aki megpróbálja őket elcsábítani, és én csak egyet szeretnék mondani, ami a legsúlyosabb talán a sátán eszközei között is, amit így olvasunk a Biblia első lapjaiban, amikor Évát megszólítja, ezt mondja, csak ugyan azt mondta az Isten. Magyarul azt mondta, hogy nem. A kételj elültetésénél sátáni dolog, kevés dolog elképzelhető, mert majd beszél a végén a Pál apostol arra, hogy milyen eszközökhöz nyúlnak azok, akik Pál apostolok, vagy akik hasonlítanak a világosság angyalához. Aztán a tévtanítók úgy tűnik, hogy más Jézust hirdettek, mint amit Pál apostol hirdetett, és pontosan még nem tudjuk, vagy én nem emlékszem rá, hogy ez ki lenne fejtve, hogy ők mit gondolnak, vagy milyen elképzelésük van a más evangéliumról, de a fő probléma mindig az volt, mert úgy írják a kommentárok is, hogy a Palesztinából jött zsidó keresztjének akartak, hogy így mondjam, egy kicsit idézőjelben nagyobb átmenetet biztosítani az Ószövetség és Újszövetség között a törvény és a kegyelemnek a magyarázatára, hogy tenni valamit az üdvösségért. Valószínűleg ebben rejlett ez a más evangélium, amitől nagyon félt Pál apostol. És én azon megdöbbentem, hogy a korai kereszténységnek majdnem, hogy ez volt a fő problémája, hogy mi az evangélium értelmezése a gyakorlatban. És a Bibliában nagyon több helyet olvastam, és abból csak idézni szeretnék, hogy ez mennyire így van, épp hogy lapozni kell a Galata 2.18-ra, és egy pár verset felolvasnék. Galata 2.18, bocsánat, 1.6.9, elnézést, egy másik. Rögtön a levél elején mondja a Galatáknak, ugye, hogy csodálkozom attól, hogy aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont, ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi már ugye hirdettünk, átkozott legyen. Ugye itt vannak a Galaták Kis-Ázsiában, nem is olyan rettenetes nagy távolságban Korintustól, persze a mai viszonyok között akkor azért elég távol volt, ugyanez a probléma, hogy valami más Krisztust kezdenek tisztelni, vagy értelmezni az evangéliumot. Aztán nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvében a tiatírai gyülekezet, a szmírnai gyülekezet, az efezisi gyülekezet és a pergamoni gyülekezet ugyanebben van érintve, csak minden nagyobb kifejtés nélkül hagyolvasok egy-két verset ezekből a gyülekezeteknek írt levélből, mert vagy szó szerint, vagy áttételesen, de kiderül, hogy ez volt a fő problémájuk. Jelenések 2:18-25. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérhez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszomban ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki profitának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványázati húst tegyenek. Tehát aki eltéríti az igazi evangéliumtól azokat a testvéreket, akik Tiatírában élnek. Ha megnézzük a szmírnai gyülekezetet, a 8 és 9. vers, ugyanebben a kicsit most visszafelé lépünk, a szmírnai gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát itt is az evangélium a törvénnyel van összekeverve. Aztán az efezusi, a második rész, második verse, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszt, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tehát itt ez a gyülekezet, ez helyesen járt el, és nem lettek a megtévesztés áldozatai, de látjuk, hogy ez a tendencia ott volt, és a pergamoni gyülekezetben is olvastam valamit, de azt most már akkor nem is keresem ki. Csak nyilvánvalóan látszik, hogy a Jelenések könyve az akkori gyülekezeteknek, hogy így mondjam, a prototípusai voltak, ez a 7 gyülekezet, és gyakorlatilag 5 gyülekezetben ez az egyik probléma, hogy más evangéliumot akarnak hirdetni, mint amit az apostolok és Pál apostol hirdetett. Aztán ugye azt is látnunk kell, amit már említettem, hogy ők csak a szájhagyomány útján tudták meggyőzni az evangéliumot. Ha szerencséjük volt, idézőjelben vagy jó helyzetben voltak, akkor hallgatták Pál apostolt, hallgatták esetleg Jánost vagy Pétert, aztán utána lehet, hogy hallották Tituszt, Timóteust, vagy még mondhatnánk Apollót, azokat az embereket, akik már ugye átvették az evangéliumot, de a Biblia a számunkra megerősíti, hát akkor nem tudhatták, hogy ők tekintéllyel bíró tanítók voltak. És azért gondoljuk meg, hogy ilyenkor mindig olyan döbbenetes a számomra, hogy például a magyar emberként is nyelvek különleges ismerete nélkül hányféle bibliafordítás lehet a kezemben, és hasonlíthatom, és hasonlíthatjuk össze, és nem azon kell elmélkedni, hogy valamelyik testvér, aki jött Miskolcról, vagy Budapestről, vajon milyen, mit is mondott az evangéliumról? Ma nem is emlékszem pontosan. És utána tudunk nézni dolgoknak, és hogy vajon tudjuk-e ezt becsülni, hogy számunkra ez nem lehet kifogás, hogy valami miatt nem emlékszünk az Istennek a szavára. Aztán az 5. vers megint egy nyilvánvaló védekezés és magyarázat önmaga mellett Pálnak. Újból ugye felmerül ez a kérdés, hogy ő apostol-e, mivel ő nem volt Jézusnak a tanítványa, mint akiket elhívott ugye az Úr Jézus Galileába, és nem tartozik a 12 közé, és ezért ugye ez mindig fölmerül ez a kérdés. És az egyes kommentárok az ebben a versben használt kifejezésnél azt mondja, hogy nem vagyok alávalóbb a legfőbb apostoloknál. Azt mondják az írás magyarázók, hogy ez egy, a görög nyelvben ez egy kicsit olyan gúnyosnak tűnik, hogy a legfőbb. Tehát ő nem gúnyolódni akart, ugye nyilvánvalóan, csak ezt a helyzetet úgy látszik nehezen kezelte Pál is, hogy mindig újra és újra azt kell mondani, hogy aki vagyok, az vagyok. Isten szemében és legyetek kedvesek ezt elfogadni Istentől, és így az én tanításomat, hozzáállásomat. Aztán mond egy olyat, hogy hogy az ékesszolásban iskolázatlan. Ez nagyon érdekes ez a kifejezés, mert a Bibliában egyetlen egy ember tudunk, aki kifejezetten szépbeszédű volt, és az az Apollós. Nem tudjuk, hogy Péter apostol, János, hát hogy iskolázatlan voltak, az nem kérdés. De mégis valahol Pál apostolnak úgy látszik az iskolázottsága mellett is, mert ugye a legjobb tanítómesternél tanult Gamálielnél, beismeri, hogy az ő ékes szólása az idézelbe csapni való. Az akkori görög világban ez egy elvárás volt, hogy valaki szépen beszéljen, de úgy látszik a hívők között is. És nem is baj az, hogyha valaki ékesen és szépen tud beszélni, de úgy tűnik, hogy se akkor, sem ma Isten országában nem ez a mérték, hanem az a tartalom, amit valaki elmond. Azért az nem árt, hogyha tudjuk úgy elmondani a gondolatainkat, hogy más megérti, nem azért, hogy szép legyen, hanem hogy érthető legyen. És azt mondja, hogy az ismeretben viszont nem nincs a hátul, nem kullog hátul. És érdekes, arra azt mondja, az a másik védekezése, és itt megint előjön minden hangszer, ahogy szoktuk mondani, és azt mondja, hogy hát testvérek, hát mi mindig őszinték és nyíltak voltunk előttünk. Ugye Pócsi Feri bácsi mondta ezt, hogy a hívőnek kutya kötelessége őszintének lenni, nyíltnak, az csak bizonyos körben. Ugye ez nincs a Bibliában, de minden esetre ez az érvelés, ez a gondolat elfogadható, de Pál apostol ugye már a korábbi részekben is említette azt, hogy kitártuk a szívünket, korintusiak, ti is tárjátok ki. Úgy látszik, hogy ez nem valósult meg a korintusi oldalról. Aztán a 7. résztől a 11. versig beszél Pál apostol az ő szolgálatának a támogatásáról, és nem tudjuk konkrétan, hogy miért nem fogadott el pénzügyi vagy anyagi támogatást a korintusi gyülekezettől, de emellett végig kitart ebben az igében is így írja, és többi gyülekezettől sem fogadott el támogatást, kivéve egyetlen egy gyülekezettől, a Filippi gyülekezettől. Ezt leírja a Filippi 4.15-ben, azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Ez nem tudom, hogy kritika-e vagy dicséret, mármint a többi gyülekezet felé, de minden esetre nyilvánvalónak látszik, hogy csak a Filippi gyülekezettől fogadott el, itt a leírás szerint a Macedóniából jött testvérektől fogadott el, épp azért szolgálatot, hogy ne legyen terhére a korintusiaknak. És ugye Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 9-ben, és csak a 14. verset olvasom el, mert azt már tanulmányoztuk, hogy ő részletesen megmagyarázta, hogy mi a kapcsolat, akik teljes idejű szolgáljak, hogy így fogalmazzuk a mai nyelven, a bérezése vagy jutalma. Azt mondja a 14. vers, hogy így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát nem akik hirdetik, azok pénzt kapjanak a gyülekezetbe, hanem hogy akik a mindennapi kenyérkereső foglalkozást feladva az evangélium, a misszióban élnek, hát nekik is kell élni valamiből, azok ebből éljenek. És Pál apostol azt mondta, hogy ő ezzel a jogával nem akar élni, és nem is fog élni. És úgy tűnik, hogy azért, hogy ne szidalmazzák, csak ugye bumeráng ez olyan, hogy tök mindegy, hogy van rajta kalap, vagy nincs rajta kalap, a másik oldalról meg azért haragudtak rá, hogy nem fogadja el az ajándékot. Hát ugye ebből a szövegből megint kiderül, hogy hát ez se volt könnyű eset, ha elfogadta, akkor az lett volna a baj, ha nem fogadja el, akkor az volt a baj, tehát ebből úgy idézőjelben nem tudott jól kijönni. És ugye itt teszi fel ezt a nagyon fájdalmas kérdést, hogy nem szeretlek titeket? Ezt mintha már úgy látom magam előtt, mintha egy kicsit úgy pityeregve mondaná. Hát nem akarjátok elhinni, hogy én nem akarok rajtatok uralkodni, hanem a szeretetből fakad az, amit én mondok nektek. Csak ugye arra tud hivatkozni, hogy minden szeretetből cselekszik, amit velük kapcsolatban tesz. És viszont megadja a lehetőséget a 12. versben az áltestvéreknek, hogy ingyenessé tegyék a munkálkodásukat, de nagyon csavart a mondat, és én megmondom őszintén, kommentárból olvastam ezt ki, hogy igazából azt mondja, hát próbálják meg. Mert ő úgy tudta, hogy ezek az áltestvérek nem az evangélium tisztaságáért, hanem valamilyen anyagi előny érdekében tettek, amit tettek, és azt mondja, hogy ha, akkor próbálják meg. Próbálják meg ezek az állapostolok és tanítók azt, amit ő, hogy nem kér érte pénzt, illetve nem fogad el támogatást, hanem csak az Úrra támaszkodik. És utána a 13. és 15. versben nyilvánvalóan neki megy azoknak az embereknek, akiket ő állapostolnak nevez, vagy gonosz munkásoknak. És itt már nagyon keményen fogalmaz Pál apostol, mert azt mondja, hogy ezek az emberek a sátánnak a szolgái, és teljesen azonosak az eljárásaik ahhoz, amit a sátán csinál. A sátán ugye soha nem jelentkezik be, hogy én vagyok a gonosz, és úgy, ahogy lefestik a festők, meg ahogy a gyerekeknek Mikuláskor a virgácsot, meg a krampuszt ábrázolják, nem így jelenik meg, hanem minden esetben a világosság angyalának adja ki magát, vagy a báránynak a bőrébe bújik, ahogy az Úr Jézus mondja, pedig gonosz farkas. És John Nelson Darby, a testvérgyülekezeteknek talán a megalapítója, mondta ezt is egy kommentárban olvastam, hogy a sátán sohasem sátáni, mint amikor a Bibliát a kezébe veszi. Ezt látjuk Éva esetében is, amikor meggyőzi, hogy így mondjam, vagy megtéveszti, és látjuk Jézus Krisztus megkísértésénél is, hogy az igével indul, de nála nem tud célt elérni, mert az Úr Jézus nem csak ismerte, hanem belőle fakadt az ige. Ő volt az élet. És ő erre úgy tudott válaszolni, hogy meg kellett semmisüljön azoknak a abban a sátánnak a támadásainak. Aztán mit is tudunk még itt? A végén mond egy elég nehéz dolgot, hogy ezeknek az embereknek és a sátánnak is ugye pusztítanak, és ők maguk el fognak pusztulni. Cselekedeteik az embereket a kárhozatba vezetik, és magukat is a végromlásba fogják dönteni. Ezt is egy kommentár fogalmazza meg, és ezért nagyon érdekes, hogy ilyen negatív tulajdonság mellett Pál apostol miért nem csinál intézkedési tervet. És mit tanulhatunk vajon ebből a kis részből Pál apostol személyes problémája a gyülekezettel, ezzel kapcsolatban mit tudunk tanulni? Én három dolgot írtam föl, amiben elgondolkozhatunk, és talán tudunk is valamit, egy pár szót váltani, majd amikor a testvérekhez kerül a szó. Az első gondolatom az, hogy a hívő ember hozzáállása, ha a szolgálatát, életét támadás éri. Nem tudom, hogy volt-e már valaki, akit ilyen ér, van akit írásban, van akit szóban, van akit mind a kettőben, érte már, hogy akkor mik a rendező elvek. És amit itt látok Pál apostol életében, három dolgot írtam föl, a személyes bizonyságtétel, hogy elmondja őszintén és nyíltan, hogy mit gondol az ő saját életéről. Aztán nyílt és őszinte az egész élete nyitott könyv a gyülekezet előtt, vagy aki őt megbántja. És a harmadik, ami talán a legkrisztusibb, lemondás a jogos igényekről. Ugye azt hallottuk, azt hiszem éppen a múlt alkalommal is, de már lehet, hogy keverem egy kicsit az alkalmakat, hogy Isten országában Isten soha senkit nem kényszerít. Mindenki mindig oda állítja, hogy eléd adom az életet és a halált, válaszd az életet, nem kényszerítlek az életre. És amikor van egy jogos igény, akkor azzal lehet élni, és nem élni. Meddig verjük a tamtamot, mint hívő emberek is a gyülekezetben, vagy mennyire verjük a tamtamot a világban, amikor nekem igazam van. És úgy tűnik, mintha Isten országában nem ez lenne a fő kérdés, hogy kinek van igaza, hanem hogy mit csinálok ezzel az igazsággal. És ezzel az igazsággal lehet élni, hogy lemondok róla. Ezt ugye elmondtam a testvéreknek, de bocsássák meg, hogy ezt elmondom, mert biztos sokan nem hallották. 8 éves vagyok. Játszunk a paplaknál a lelkész fiával, és a bátyám is ott van, egyszer csak a lelkész fia. Fiúk, Gyuszi és Győző, itt van egy cukor, de valakinek le kéne mondani. A 11 éves vagy 10 éves bátyám, én lemondok. Hát én tartom magamat, hát most már akkor biztos az enyém. Erre az a fiú azt mondja, Győző, akkor a tiéd, mert te lemondtál róla. Egy életre megjegyeztem, mit jelent lemondani, de ezt nem lehet Kalmár szellemmel. Ezt nem lehet úgy, hogy hát ha lemondok róla, akkor biztos én kapom. Ezt el kell dönteni. Ez az őszinteség, a nyíltság kérdése, és egy gyerek elég őszinte, hogy nem akar lemondani róla, már mint magamról beszélek. De megtanultam egy életre, hogy mit jelent lemondani, vagy legalábbis milyen lehetőségek rejlenek benne. És azt hiszem, Pál apostol ezzel élt, hogy lemondott az ő jogairól. Aztán a második gondolat az, hogy Pál nem megy el közömbösen a gyülekezet téves dolgai mellett. Nem tudom, hogy ismerőse ez a gondolat, de Budapesten is, amelyik gyülekezetben értem, ugye viccesen azt mondták, hogy azért nevezik őket, neveznek bennünket szabad evangéliumi gyülekezetnek, mert itt minden szabad. Ugye ez nagy mosolygás kísérte, de valahol az volt a szemlélet, ahogy mondta egy testvér, hát nem szólok neked testvér, de akkor biztos te se fogsz nekem szólni. Ez nem volt leírva, ez nem volt az asztaltól tanítva, de benne volt a levegőben, hogy nem szólsz ám, nem fáj fejem. De ez nem az isteni mérce. Ugye nem arra akarjuk biztatni a testvéreket, hogy legyen valaki a gyülekezet rendőre, mert ilyenről is hallottunk, hogy valaki mindenért szólt, milyen hosszú a szoknyája, mekkora a haja, mit visel, mit nem visel, ez annó volt valahány évvel ezelőtt, és azt a testvért elnevezték a gyülekezet rendőrének, de én szerintem arra nincs szükség. Nagyon aranyos volt, Biatorbágyon egy fiatal ember, vagy férfi megtért, és hát ilyen kalóz, mit tudom én, sála volt, összes ilyen piercingek a fülébe, és másnap, amikor megtért, na, látsz rajtam valami? Mondom, mit? Hát, hogy nincs rajtam a semmi se, ami még tegnap rajtam. És mondom, hogy neked ezt ki mondta? Hát az Úr Jézus. Mondom, az jó. Az jó, hogyha ő mondta, és nem azt mondták ott valakik, hogy már ha megtértél, akkor jobb, hogyha ezeket eldobálod. Hogy nem mindegy, hogy ki mondja. Tehát, és azt gondolom, hogy olyan jó dolog az, hogy mégis vannak olyan helyzetek, amikor valamit meg kell mondani az evangélium ügyében, és ezt Pál apostol így tette. És ráadásul ugye ez a Lóci óriás lesz című versből, nem mindegy, hogy honnan. Föntről-e, vagy oda lemegyünk, oda alulra. Ugye, ahogy Kis Ferenc professzor mondta, nem biztos, hogy jól idézem, ő azt mondta, hogy aki ismeri önmagát, az senkit nem nézhet le. Ha én tudom, hogy én az Úr előtt idézőjelben, vagy nem idézőjelben senki vagyok, és bűnös vagyok, akkor senki se lehet olyan bűnös, akit én lenézhetek. De ez kell egy önismeret. És ugye félti a gyülekezetet, és nem kioktatja. Nem rendszabályozza. Hát az a kérdés, hogy hallgatunk-e, merjük-e vállalni a konfrontolódást, a kellemetlenséget, vagy inkább vállaljuk azt, hogy nem történik semmi a gyülekezetben, vagy a kapcsolatainkban. Aztán a harmadik talán a számunkra is talán a legközelebb áll hozzánk, a más tanításokhoz való hozzáállás. Ez a kérdés azt hiszem nagyon közeli számunkra, és mire is gondolok. A karizmatikus mozgalmak előretörésére gondolok, és ez a mi gyülekezetünket is érinti. És azt gondolom, hogy erről sem volna baj, ha nyíltan, őszintén, testvéri légkörben tudnánk megbeszélni, lehetőleg megbeszélni. Ugye itt volt a Bika tábor, ahol megjelent a Felház, ugye egy karizmatikus vonal, ami komoly viharokat kavart, ezt nem szeretném taglalni. Ezt az országos testvériségnek kell kezelni, ennek is előtte állunk. De úgy gondolom, hogy azért a más tanításnak, ha talán ilyen értelemben nem akarnám azt mondani, hogy más evangélium és tévtanítás, de minimum más tanítás kérdésében a mai kor emberének, a mai kor gyülekezetének is helyt kell állnia, vagy állást kell foglalnia, és mindegyikünknek. És ebben kell, hogy így mondjam, az Isten ismeretében minél inkább előre jutnunk, olyan alkalmakat idézőjelbe szervezni, ahol ezekről beszélgethetünk, és nem elbeszélünk mellette. Például csak úgy eszembe jut az, hogy amikor volt a gyülekezeti, ugye ez a jövőképpel kapcsolatos kérdéskör, és végignéztük a gyülekezeti hitvallást, és azokkal kapcsolatban voltak kérdések, riktig olyan kevés idő maradt rá, hogy szó szerint így nyomtuk a pipákat, hogy minél tovább gyorsabban túl legyünk rajta. Pedig igazából újra és újra azt, amiben hiszünk, érdemes megfogalmazni, lehet, hogy átfogalmazni, lehet, hogy sziklaszilárdan megtart, kiállni mellette, de lehet, hogy változtatni kell rajta. Nem azért, mert rosszul tudjuk meg, nem úgy tudjuk, hanem változnak az ismereteink, az igéhez való hozzáállásunk, remélhetőleg jó irányban változik, és talán módosítani kell dolgokat, ki tudja, milyen szinten kell változtatni, de úgy gondolom, hogy ez a kérdés bennünket is érint. És ráadásul itt nagyon fontos ez a kérdés, ez a testvéri megengedő légkör, amit Pál apostol itt tanúsított, pedig itten úgy láttam, hogy nagyon-nagyon veszélyes dolgokról volt szó, ami a gyülekezetet nagy mértékben veszélyeztette. De jó lenne egy szerető, befogadó lelkülettel hozzáállni ezekhez a kérdésekhez, akár személyes beszélgetésekkel, akár egy másik gyülekezetbe eljutunk, vagy magunk között. Ebben áldjon meg bennünket az Úr. Amen.